A hegyek, halmok elmúlhatnak, de az én beszédem, az én igém örökre megáll. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Krisztus Jézustól, aki a feltámadás és az örök élet. Amen. Drága testvéreim, magasztaljuk fennállva maradva a mi Urunkat, Istenünket, így pedig a 165-ös számú ének első versével kérjük az ő lelkének jelenlétét. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.
Minden csendre térve, ő előtte kújjon tétre. Hadd aki hirdetint, hallja itt az igét, adja néki szívét.
Foglaljuk el helyünket, testvéreim! És még mielőtt tovább folytatnánk az éneklést, engedjék meg nekünk, fiatalabbaknak, hogy szolgáljunk. Tegnapi napon érkeztünk haza Debrecenből, az Országos Református Ifjúsági Találkozóról, úgymondva a Csillagpontról, és egy kis csokorba kötött ajándékot hoztunk valamennyiüknek énekszóban, bizonságban, illetve egy rövid ismertetőben, hogy hogyan is és miként is telt az elmúlt hetünk, hogy miről is volt szó ezen a találkozón, és bár nem vagyunk most otthon a tévéképernyők előtt, de egy reklámot azért hagy mondjak, hogy a mai napon 10:30-kor közvetíti a Duna TV a záróisten tiszteletet. Úgyhogy a mai napon otthon, akik otthon vannak, azok éppen most nézhetik végig a tegnapi záróisten tiszteletünket Debrecenből. Fogadják szeretettel közösségünk szolgálatát. Egy kicsit közelebb is a mikrofonhoz.
Az elmúlt napokban, mint ezt korábban említettük, részt vettünk a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozón Debrecenben. Azt hiszem, bátran állíthatom mindenki nevében, hogy egy áldott hét áll mögöttünk. Felemelő volt majdnem ezt a majdnem egy hetet eltölteni olyan fiatalok társaságában, akik az Úr nevében gyűltek össze az ő nevének dicsőítésére és lelki növekedésre. Majdnem 3000-en voltunk így. Különösen megrendítő élmény volt a tegnapi záró Isten tiszteleten úrvacsorát venni, szintén ilyen nagy sokasságban. A találkozó címe a reformáció 500. évfordulójához kapcsolódva így hangzott: Reformálj. És a szerda, csütörtök és pénteki főelőadások arról szóltak, hogy miképpen történhet meg a reformáció napjainkban, miképpen történhet reformáció bennünk. Hogy fontos, hogy a reformáció nem csak egy 500 éve megtörtént esemény, amire emlékezünk, hanem napjainkban is szükséges dolog. A szívünkre helyezett előadásokat legkönnyebben így lehet összefoglalni: vedd közd le a fügefa leveleidet, amelyekkel eltakarod magadat az Úr elől, vedd fel azt a ruhát, amit ő ad neked, és merj álmodni és repülni, mert az Úr szereti, ha vannak céljaid, terveid és álmaid. A lelki épülésen kívül persze részt vehettünk különféle előadásokon, sportprogramokon és koncerteken, és számos új barátságra tehettünk szert, új kapcsolatokat építhettünk. Végül pedig megosztanék néhány gondolatot ifiseinktől. Akkor érezhetjük leginkább, hogy nem vagyunk egyedül, és velünk van az Úr kegyelme, amikor 3000 emberrel együtt veszünk úrvacsorát. Jó volt, hogy mély kapcsolatokat alakíthattunk ki olyan emberekkel, akik testvéreink az Úrban. Meghatározó élmény volt minden reggel és este a közös áhítat és a közös dicsőítés. És végül egy utolsó: a közös éneklések tetszettek a legjobban, amikor együtt dicsőíthettük az Urat.
Nagyon szépen köszönjük, és köszönöm én magam is a rövid beszámolót Dórinak. Ne aggódjanak a testvérek, nem csak ennyi volt, hiszen még a hirdetések keretein belül még fogunk énekelni. Csak egy kicsit keretes szerkezetbe szerkesztettük ezt a mai istentiszteletünket, ezt a szolgálatot. Személyesen pedig én magam az igehirdetésben fogom elmondani mindazt, amit ott megtapasztaltam és láthattam. Dicsőítsük az Istent, így pedig énekeljük azt 464-es számú énekünket, 3., 4. és 5. verseivel. A 464. számú énekünk 3. verse így kezdődik: gyógyítsd meg sok nyavajám. Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Kedves testvéreim, Istennek élő szent igéje szól ma hozzátok, mely írva van Márk evangéliumában. Márk evangéliumának első fejezetében, az első fejezet 40. versétől egészen a 45. versig hallgassuk meg Isten élő szent igéjét.
Oda ment hozzá egy leprás, aki könyörögve és térdre borulva így szólt hozzá: ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá: akarom, tisztulj meg! És a lepra azonnal eltűnt róla, és megtisztult. Jézus ráparancsolva azonnal elküldte, és ezt mondta neki: vigyázz, senkinek ne mondj semmit, hanem menj el, mutasd meg magad a papnak, és ajánd fel tisztulásodért mindazt, amit Mózes rendelt bizonyságul nékik. Az pedig elment, és elkezdte mindenfelé hirdetni és híresztelni az esetet, úgyhogy Jézus nem mehetett többé nyíltan egyetlen városban sem, hanem kint, lakatlan helyeken tartózkodott, és oda mentek hozzá mindenfelől.
Istenünk, te áldottál az ő szent igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék mi bennünk, és közöttünk gazdagon, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére, az ő visszajövetelének napjáig. Jöjjetek, csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk Istenünk, örökkévaló mennyei atyánk a Krisztusban, köszönjük neked, hogy te a mai napon szólsz hozzánk. Köszönjük neked azt, hogy te elhívtál minket, hogy meghallgassuk a te igédet, te tanításodat, hogy jelenlétedben és egymás jelenlétében egy közösséget alkotva legyünk jelen egy szívvel, egy lélekkel, egy nevet magasztalva és felemelve ebben a világban, és belekiáltva hangosan, bizonságtételként: Jézus, hálások vagyunk neked, Urunk, hogy te figyelsz a mi kicsin kis életünkre, annak meg annyi mozzanatára. Gyógyítasz betegeket, felállítasz sántákat, és bizony, Urunk, pásztorlod azokat a lelkeket, kik tévelyegnek, kik kóborolnak. És Urunk, új reményt, új életet adsz, új kezdetet adsz mindazoknak, kik lezártak valamit, és újra kezdenek valahol valamit. Köszönjük neked, Urunk, hogy neked gondod van a nincstelenre, gondod van az éhezőre. Dicsőítünk téged azért, Urunk, hogy te megbocsátod a mi bűneinket, melyből olyan sok van, és mely olyan szerte ágazó, hogy még mi magunk sem tudjuk kigobozni azt, és valóban te vagy az a te lelked által, aki csomókból egyenes dolgokat készít, így hegyekből egyszerű, sima terepet készít számunkra, ki előttünk jár, és levered a zárakat, ki előttünk jár, és megnyitod a zárt ajtókat, és készíted az ösvényt, hiszen maga a te fiad mondta ezt nekünk, Urunk, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Köszönjük neked, Urunk, hogy ebből mi már érezhetünk valamit, életünk gyógyulásai által, életünk megváltozása által, az új élettel, melyet te kínálsz. Úr Jézus, legyél áldott, és jöjj el, legyél a mi közösségünk, mi gyülekezetünk pásztora, vezetője, a te szent lelked jelenlétében. Amen. Készülve az igének a meghallgatására, énekeljük 272-es számú énekünknek első versét. 272-es számú énekünk első verse így kezdődik: mind jó, amit Isten tészen. Az a szent ige, melynek alapján ma Isten üzenetét kívánunk közöttetek hirdetni, az ő szent lelkének a segítségű hívásával írva van a már olvasott evangéliumban, így pedig Márk evangéliumában, első fejezet 45. versében a következőképpen. Az pedig elment, és elkezdte mindenfelé hirdetni és híresztelni az esetet. Úgyhogy Jézus nem mehetett többé nyilván egyetlen városba sem, hanem kint, lakatlan helyeken tartózkodott, és oda mentek hozzá mindenfelől. Foglaljuk el a helyünket, testvérek. Végére értünk egy sokaknak hitébresztő, hitmélyítő hétnek, ahol talán sok mindennel gazdagodhatott a mi életünk, és növekedhetett a mi hitünk. Ebben a rövid bizonyságban hagyd mondjam el, és hagyd fejezzem ki azt, hogy mi az a három dolog, amit én hazahoztam személyesen erről az ifjúsági találkozóról. Ez a három szó, amivel össze tudnám foglalni mindazt, amit ott kaptam és ott hallottam, amire Isten szent lelke rávezetett. Az öröm, a hálaadás és a misszió. Én leginkább annak örülnék, és nyilván ezért voltam ott, és voltunk ott. Ha lennének köztünk olyanok, akik oda mentek ezen a héten, az elmúlt héten Jézushoz, leborultak ő előtte, és kérték őt, hogy Uram, ha akarod, és tudom, hogy akarod, megtisztíthatsz engem. Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Uram, ha akarod, megreformálódhatok. Uram, ha akarod, formálj át engem. Változtass meg, hogy ne úgy menjek el, ahogyan ide érkeztem. És testvéreim, Debrecenből elhoztam a keresztény élet néhány, sajnos kevésszer megtapasztalható velejáróját, amelyről szeretnék beszélni. Elhoztam az örömöt. Elhoztam a hálaadást. Elhoztam a missziót. És ez a három nem csak szó, hanem ez a három magatartásforma, a három pillére annak a háznak, amit nevezzünk egyháznak, három pillére annak, melyet a krisztusi alapra kell felépíteni ahhoz, hogy új reformáció legyen. Itt van ez a kis kitűző rajtam. Igyekeztem olyan helyre tenni, ahol mindenki jól látja, és mindenki jól tudja olvasni. Nem tettem ide az akon belső részébe, hiszen a palást eltakarja. A palástra meg nem teltek ilyet. Tartom ezt a rendelkezést, amit jogosnak is vélek. De a nyakkendőre ki lehet tenni. És olyan jó érzés, ahogyan olvassuk rajta, hogy reformálj. Kérés, kívánság, felszólítás ez Isten előtt. Ahogyan megáll ez a leprás ember, akkor, 2000 évvel ezelőtt, és azt mondja, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Uram, ha akarod, formálj át engem. És testvéreim, ott volt a kezdő istentisztelet, a nyitó istentisztelet, és egy fazekas, egy kézművelő ember, egy művész dolgozott az istentiszteleten, a különféle munkáin, edényeken, kancsókon, és miközben ment az ige, ott volt előttünk. Láttuk, ahogy egy óra alatt 6-7 munkadarabot is elkészített. De nem ám így, meg nem ám úgy, hanem gyönyörűen megformálta. feltevődött a kérdés, vajon mi munkaanyagok, munkadarabok, mi magunk, amiken dolgozik az Úr, szólhatunk-e vissza a fazekasnak, hogy miért így formálsz, miért úgy formálsz? Mert nekem ez lenne jó, neki meg az. Nem tehetjük. És erre kaptunk figyelmeztetést. Mi fiatalok, nem tehetjük. Nem szólhatunk be az Úrnak. Csak úgy. Lehet, hogy a papnak beszólhatunk, mert volt egy ilyen rendezvény is, meg egy ilyen beszélgetés is, hogy ez volt a címe, hogy szólj be a papnak. És akkor Debrecen városában egy luteránus, egy kávinista, meg egy görög katolikus, ha jól tudom, segítsetek, ha nem, papok megegyeztek egymással, hogy nyílt kártyákkal játszanak, és kiterítik az Úr előtt ezeket, és akkor meg az emberek előtt. És leülnek, és bármit kérdezhetnek ezek a fiatalok. Hogy van ez a cölibátus? Hogy nincsen? Vagy beszélnek arról, hogy lehet feleség? Hogy lehet gyermek? Hogy lehet a szolgálat? Hogy van az elhívás? Bármi. Az volt a címe, hogy szólj be a papnak. Biztos, hogy megtették páron. De szerintem nem kell ahhoz fórum, hogy beszóljanak a papnak. Teszik ezt anélkül is szerintem. De Istennek nem lehet beszólni. Neki nem tehetjük, neki nem mondhatjuk azt, hogy miért ezt csinál, miért így formálsz, miért? Sok-sok kérdést feltehetünk neki, természetesen, de a hangsúly, a lényeg, az indítatás a lényeg. Ez a leprás beszólt volna. Ez beszólt volna Jézusnak. Tényleg ezzel, hogy Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Ez lehet akár egy kis fenyegetős is. Ha akarod, te megtisztíthatsz engem. Nem. Ez egy szívből jövő kérés, vágy, örömteli vágy, hogy akarom, mert tudom, hogy csak te tudod ezt elvégezni. Ha akarod, formálj meg engem. Formálj át. Ez nem beszólás. Ez kérés, kérés. Szívből jövő. És testvéreim, ez a három magatartás forma az, ami három pillért ad a mi egyházunknak. Az öröm, a hálaadás és a misszió. És ha ez nincs meg, amelyik az egyik jön a másikból, akkor minek ülünk itt? De minek? Képmutatásból. Én azt hiszem, mind a három megtalálható ennek az embernek az életében, aki a leprából meggyógyult. Akiről a mai igényben azt olvassuk. Az pedig elment, és elkezdte mindenfelé hirdetni, és még mit csinálni? Híresztelni. A híresztelésekkel kapcsolatban nem jó a véleményünk. Az olyasmi, mint valami pletyka. Híresztelés. De nem az, ez nem pletyka. Elkezdte mondani, hirdetni, híresztelni az esetet. Úgyhogy Jézus nem mehetett többé nyíltan a városba, hanem kint lakatlan helyeken tartózkodott, és oda mentek hozzá mindenfelől. Ezek szerint Jézus valóban nem csak hív, hanem küld is. És azt mondja, hogy ne tedd! Most ne tedd! Ne mondogasd ezt! Hanem nem olvastuk, és jövő héten, ha Isten szent lelke engedi, akkor arról fogok beszélni, hogy vissza, hogy elküldte őt a papokhoz. Na, nem azért, hogy beszóljon nekik, hanem elküldte őt a papokhoz, hogy ott mondja el, hogy mi történt. Mutassa meg a jeleket. A gyülekezetben. De neki eszágába se volt erre. Hát ő elment, és elkezdte hirdetni, elkezdte mondani mindenkinek, akivel csak találkozott. Egy 14 éves cigány fiatal hallottam bizonságot tenni arról, hogy őt megszólította az Isten, és jövő, vagy hát amikor az Úr lelke arra vezeti őt, akkor a teológiára fog jelentkezni, Sárospatakra, és arról beszélt, hogy nem bírt leállni. Két hétig folyamatos remegésben volt, és állandóan az Istenről beszélt. Állandóan az ő dolgairól beszélt. Bement a lakásba, és már elzavarták otthon. Menj már innen, mit beszélsz már állandóan erről, már hagyjál már minket békén. Ez jött belőle állandóan. Mi történt? Nem tudta kontrollálni. Van ilyen, hogy nem tudjuk kontrollálni a léleknek az erejét, nem tudjuk kontrollálni önmagunkat, és elkezd belőlünk áradni kifelé, szinte szétfeszít bennünket az az örömüzenet, az a hit, amit Jézus tett velünk, értünk. És nem tudjuk kontrollálni a lélek munkáját. Mikor? Az első pillanatokban. Aztán amikor elmondta azt a bizonságtételbe ez a fiú, hogy utána azért Isten rendet tett az ő lelkében, azt a megtérésre egy rendet rakott, azaz mederbe öntötte az élő vizet. Nem csak úgy engedte, hogy szétfoljon mindenféle, mederbe öntötte, és letisztultan tudta közvetíteni Isten üzeneteit. Testvérek, ez az, amit most itt nem olvasunk. Ez az, amiről most itt nincs szó. Mert azt olvasjuk, hogy elkezdett menni mindenfelé ez az ember, és mindenhol mindenkinek mondta, hirdette, híreztelte, hogy mit tett vele az Úristen. Nem állt be a szája. Elég nehéz lelőni egy ilyen ember. Nagyon jó lenne, ha minél több ilyen ember lenne. Ha minél több embert nehéz lenne így lelőni, hogy már kicsit maradj csöndbe. Ne maradj csöndbe, mondjad. Ne hagyd abba, valóban. Ez a leprás nem hagyta abba, testvérek. Ezért volt benne öröm, ezért volt benne hálaadás, ezért volt benne misszió. Ez a történet jutott eszembe, amikor ott ültem az egyik esti Isten tiszteleten, és hallgattam az igét. Hogy olyanok vagyunk, mint ezek a leprások. Fiatalok, oda megyünk. Mindenféle betegségünkkel, meg bajunkkal, meg hiányosságunkkal, ami van a fiatalok életében, ami nem sok, mert az idősebbek azt mondják, hogy ez nem sok, ahhoz képest, ami nekünk van, és ez tény, mert minden kornak megvan a maga nehézsége, baja, és tudják hasonlítani egymáshoz, meg is teszik, hogy kinek mekkora, milyen sok, milyen kevés. És mi oda megyünk azzal a kevéssel, mondjuk, és akkor azt mondjuk, hogy Uram, ha akarod, akkor tisztíts meg. Megtisztíthatsz engem. És testvérek, micsoda öröm. Micsoda öröm tölthette be ennek a leprás embernek a szívét, mint nekünk fiataloknak a szívét, amikor énekelhettünk az első este, egy borús nap után megérkeztünk, és senkinek se volt kedve sátorozni derékig érő szélbe, meg fújó esőbe, mindenhonnan. De még egy strandolás is belefért. Képzeljétek, nagy debreceni strandon, csak mi voltunk. 10, meg még a statiszták pluszba. De nagyon áldott volt. Estére pedig örömmel, kifáradva hallgathattuk az igét, és úgy rogyhattunk le Jézus lába elé, mint ez a leprás, hogy Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem ebben az egy hétben, ebben a pár napban, megreformálódhatok, hogyha már itt átformálódok, akkor hazamenve, tudjak én is formálni. Micsoda öröm van ebben a leprásban. Én nagyon irigyelem. De őszinte vagyok, de tényleg irigyelem ezt a leprást. Szavakkal kifejezni, én nem is tudom ezt. Nem is lehet prédikálni erről. Nem is prédikálok erről, hanem igét hirdetek. Átélni, testvérek. Átélni, hogy egy gyógyíthatatlan, halálos betegségben lévő ember, ami miatt kénytelen volt ő elhagyni a családját, a házát, a városát, a barátait, Isten népének a közösségét, a gyülekezetet, mert mindenki megvetette őt, mert akkoriban ismeretlen volt mindenkinek az, hogy krisztusi szeretet. Mert ott volt Krisztus, ő által lehet ismertéje abban a világban ez, hogy krisztusi szeretet, akkor nem fogadtak csak úgy be embereket. Ilyen embereket, akik leprások voltak, akik ilyen tisztátalanok. Most pedig maradéktalanul megtisztult. Ez olyan testvérek, mintha valaki a halálos ágyáról, nem, a koporsójából, halottas házból felébredve a szülőszobán találja magát. Mindenütt síró gyermekek, mindenütt az élet hangja szól. Mindenütt hallja, ahogyan az újjászületettek énekelnek és dicsőítenek. A gyermekek, ahogyan sírnak egy szülőszobán. Na, micsoda munka ez, micsoda hivatás ez, micsoda szolgálat ez, ezt hallani, ebben így leélni egy életet, ilyen közegben dolgozni. Nagyon-nagyon közös a szülésznő meg a lelkipásztor munkája, szolgálata. Jó ilyeneket hallani. Jó ilyen újjászületett embereknek hallani a sírását. Hú, de még milyen jó. Jó bizony beszélgetni velük. Jó első percben találkozni velük, hogy azt a mennyeit, amit ő átérzett, akkor ott azt én is megtapasztaljam. Legalább egy percre, amíg szóba elegyedek vele. Legalább egy pillanatra, amíg imádkozhatok vele, érte. Akár másokért is. Jó ilyen szülő szobán dolgozni, jó ilyenben lenni, és milyen jó egy gyülekezet lesz ez a szülő szoba. Nem halottas ház. És bár egyszer elmondtam egy prédikációban azt, hogy nem a szentek üdülőhelye a gyülekezet valóban, hanem a betegek kórháza. A bűnös lelkek kórháza. De ha már kórházban vagyunk, akkor legyen már egy szülőszoba ez. Legyen ez. Imádkozzunk ezért. Hát kérjük el. Legyen ez a reformáció. Legyen szülőszoba, minden gyülekezet. Valóban. És testvéreim, szülessenek újjá alkoholisták, paráznák, prostituáltak, szülessenek újjá ilyen leprások. Meg annyi csóró, szegény, lelkileg is, megrodjant ember. Nagyon jó lenne hallani ezt. De testvéreim, újjászületett emberként visszatérni a szeretteinkhez, barátainkhoz nagy feladat. Nem tudom, hogy a csillagponton hányan tértek vissza így. Én végig ezért imádkoztam. Közülünk így térjenek vissza a fiataljaink. 10. Nem sok ez a 10. De mennyien térnek vissza, hálát adva valóban az családhoz, ilyen lelkülettel. A 10 leprásból egy másik történetben csak egy tért vissza megköszönni Jézusnak. Egy. Hát most közülünk csak egy valaki jött így, százalékot már nem szeretnék mondani, inkább az lesújtó lenne. De azért én mélyen hiszem, hogy vagyunk többen, mint egyedül, akik így jöttek vissza. Testvérek, a halálból megszabadult ember öröme, a leprás öröme. A lepra, ahogy mondják, a halál elsőszülött gyermeke. Ha ez igaz, akkor viszont Jézus gyógyítása, az ő szava, az ő jelenléte az élet első gyermekévé teszi ezt az embert. Olyan határtalan, olyan túlcsorduló örömöt jelent ez, amit nem lehet elrejteni, nem lehet elhallgatni, mint ahogy az a cigány fiatal se tudta elhallgatni, állandóan mondta, és belemált a szája. Mondta Isten nagy dolgát és tettét. Nem lehet, hogy ne ragyogjon át a megszaggatott ruhán, ami volt a leprásom, Istennek a fénye. Nem lehet, hogy ne borítsa fénybe betegségtől elgyötört arcát, a sok szenvedéssel teli tekintetet. Ez a szabadítás, ez az öröm. Sok ilyen meggyötört, tanácstalan elutasítást, kiközösítést megtapasztalt fiatal arcot véltem felfedezni a csillagponton. Meg is lepődtem. Hol vagyok én? Miért néznek így? Miért tekintenek így ezek a fiatalok az első napon, akiknek a tekintete, szava, viselkedése a pénteki napra örömtelivé változott? Mert azzá vált. Örömteli arccal elindulni hazafelé, elmondani, hirdetni, megvallani, hogy volt ott valaki, aki ilyen csodát tett velem. Hogy ott volt az a valaki, akinek a neve Jézus, és megy is a mi emberünk, mert megy ez a leprás, és mi is megyünk. Jézus parancsa ellenére megy ez az ember, és elmondja mindenkinek. Hirdetni. Milyen csodát tett vele. Megértjük őt, ha tudjuk, hogy miért tiltotta meg neki ezt az Úr. Hát ezt az örömöt nem lehet megtiltani. Nem lehet véka alá rejteni. Hogyan is lehetne? Megnyerted a lottó ötöst? Hazavitted a milliárdot? Egy kutatás szerint azért derül ki, hogy ki nyerte meg a pénzt. Ki vitte haza ezt a sok pénzt, aki megnyeri a lottót? Két dologból. Az egyik, az arcára van írva. Másik, nem bírja tartani a száját. És elmondja. És elmegy a hír. A láncreakció elindul. De testvéreim, mi ez a lottó ötös? Mi ez a pénz ahhoz képest, ha valaki Isten országát nyeri meg, ha valaki a mennyei örök életet nyeri meg, ha valaki Jézus Krisztus nyeri meg? Mi ez? Ehhez képest semmi. Hát ezeknek az embereknek az arcán ott kell legyen ez az öröm. A mondataikban át kell sugározzon a mennyei fény. És ha így van, ha ez a leprás elmegy és kimondja, akkor Jézus is tudja azt nagyon jól róla, hogy nem fogja tartani a száját, mert akkora öröm van benne. Miért van mégis annyi szomorú keresztény közöttünk, testvérek? Miért? Mikor az üdvösség és az örök élet kapuja előttünk áll, nem áll tátong, akkora nagy az a kapu, még akkora nagy. De nem sokáig lesz olyan nagy. Még nagy. Miért nem ragyog keresztül ennek tudatában a megtisztított életvilágossága a mi arcunkon? Hát mégis elrejthető a hegyen épült város. Az ige rosszul mondja? Az biztos nem. Testvérek, miért nem látszik meg rajtunk a post tenebras lux kifejezés, amely a reformációnak alapgondolata volt, mely azt mondja, világosság, fény a sötétség után. Egyszer egy kislány ment hazafelé a nagymamájával, és az úton, amerre laktak, meglátott egy fuvaros szekeret, melybe be voltak fogva a lovak. Egy nagy lomha, muraközi ló volt ott. Kislány meg felélénkülve kérdezte a mamát, Nagyi, hát ez a ló is keresztény? Hát Isten szeret minden állatot. Nem? Hát ő is keresztény. Ez már miért volna ez ló? Miért volna ez a ló keresztény? Kérdezte vissza a mama elkerekedett szemekkel. Hát csak azért, mert ez is úgy lógatja a fejét. Hát hiába a gyerekeknek éles szemük van ezekre a dolgokra. És látják, amit mi sokszor nem. És akkor a tükrök tartanak, hogy bele sem merünk nézni. Azt mondjuk, az csak egy homorú, nem, az egy domború tökör. Az nem az igazi. Nos, hát a ló nem volt keresztény valóban, de nálunk is baj lehet akkor, ha hiányzik belőlünk az új életnek, a szabadításnak az öröme, az életgyógyulásnak az öröme. Testvérek, azt hiszem, tovább is léphetünk a hálaadásra, mert egy csodálatos hálaadásról is olvasunk. És lassan már ismeretlen fogalmakról beszélünk ebben a világban, de ezt hoztam haza ugyancsak Debrecenből, a hálát. Hálát adni, megköszönni. Hát valahogy az ember akkor szokott ilyet tenni, amikor tudatában van annak, hogy őt megsegítették, meg megajándékozták. Amikor gyermekeinket neveljük, bizony erre a jó szokásra is szoktuk őket nevelni, szokásra, legalábbis valamilyen módon a fejükbe verni, hogy bizony megláttatni velük azt, hogy miért kell hálát adni, miért? Miért kell köszönetet mondani? Ne csak azt, hogy köszönöm, ne csak ezt tanuld meg, hanem azt is, hogy miért van ez, miért kell ezt mondani. És ez egy nagyon fontos részlet, mert innen elindulva értjük meg azt, hogy bizony a mai farkas törvények szerint működő fogyasztói társadalomban miért van kialó félben a hála, miért nem adnak hálát, miért nem köszönnik meg. Röviden szólva azért, mert az a szemlélet van uralkodóban, hogy az ember a saját maga szerencséjének, hogy mondják, kovácsa, aki maga szerzi be és meg a létfenntartáshoz szükséges dolgokat. És Istent hova teszik ebben a történetben? Istennek jut egy statiszta szerep. Ő asszisztál. Egyébként az erős, okos, ügyes dolgozó embernek, aki néha lök oda valamit Istennek a haszonból. Néha oda lök valamit. És a mindenhatóra csak a vészhelyzetben van szükség. Bizony, vagy akkor van, akkor, amikor valami nagy csoda kell. Testvérek, amikor a villamoson utazunk, jó, ha van valóban egy kapaszkodónk, hogyha van egy fék. De miért nem lehet azt állandóan fogni? Miért nem lehet azt mindig fogni? Akkor is, mikor megyünk, akkor is, mikor állunk, akkor is, mikor fékezünk. Miért mindig csak akkor kapunk oda? Amikor fékezünk, amikor baj van. Talán nem is hinnénk, hogy még a gyülekezetekben is mennyi ilyen lélek van, akik nagyon messze állnak a hálaadástól. Persze úgy általánosságban ezek a lelkek is tudják, hogy a hívő embernek hálásnak kellene, vagy kell lennie, mondják, és éneklik is valahogy a valóságban, mégsem ez látszik. Ahogy mondtam, 10 leprásból egy megy vissza. Micsoda félreértés ez, testvérek, gondoljunk csak bele, mintha a hálát ki lehetne kényszeríteni, vagy mintha Isten ezt parancsba adná nekünk most, pedig ha akarsz, ha nem, hálásnak kell lenned. Ez nem így működik. Ha egy mondatban össze kellene foglalnom a definícióját a hálaadásnak, akkor csak annyit mondanék, hogy a hálának belülről kell felfakadnia, úgy, mint az örömnek. Egy belső lélek mélyéről előtörni akaró édes kényszer, ami feltartóztathatatlanul bukkan elő az élet bármilyen pillanatában. Hát ez a hála. Azt a hálát, amelyet muszájból mutatnak, az nem hála. Az egy jó nagy képmutatás. És testvéreim, a leprás a történetünkben hálaként, hálával megy el. Úgy megy el Jézustól, úgy megy el Jézusért, még ha nem is hallgat rá, de akkor is hirdeti. Még hogyha kicsit engedetlen, de hálából engedetlen. Nem tudom, hogy ez a fogalom hogyan illeszthető össze, de nagyon úgy tűnik, hogy itt igen. És végül a misszió, mert nem tudom, hogy mi jut az eszünkbe erről a szóról, hogy a misszió, ez a harmadik öröm. A misszióról talán 1492 jut eszünkbe, a paradicsom meghódítása, az amerikai kontinens felfedezése, a távoli, egzotikus környezetben kedves emberek Istenről beszélnek a benszülötteknek. Helyzet jut eszünkbe. Vagy Cortez és Pizarro véres különítményei, akik megbújó, sötét tekintetű jezsuita papok volt, jezsuita papok közöttük aranyat gyűjtöttek az indiánoktól, Jézus nevében, meg a misszió jegyében, vagy a gyarmatosítás egyik eszköze, a befeketített tiszta evangélium. Mi jut eszünkbe arról, hogy misszió? Jézus Krisztus megmondja, hogy mi jusson eszünkbe. Ő kimondja, nem én, lelki pásztorként, mert én kevés vagyok ehhez, de ő sok. Én gyenge vagyok ehhez, de ő erős. És ráfigyeljetek. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek tehát, tegyetek tanítványa minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket mindarra, hogy tartsák meg mindazt, amit én parancsoltam nektek. És az ígéret, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A misszió ezért három forrásból fakad. Isten egyértelmű parancsából a te életedben, a lélek belső kényszeréből, hogy elmondd, ami veled történt, és a még kárhozat alatt lévők felé való irgalomból, amely még benned lehet. Benned lehet. Kell is legyen. A mi emberünk, ez a leprás, ebből még csak a második volt meg az ő életében igazán, elment, elkezdte mindenfelé hirdetni, híresztelni ezt a nagy dolgot, ezt a nagy szeretetet. És testvéreim, vidd haza magaddal, vigyétek magatokkal haza ezt a három fontos dolgot, melyet én magam is hazahoztam Debrecenből. Most továbbadom nektek, nem tartom meg magamnak, mert mi célja van, mi értelme van ennek, ha megtartom. Hadd mondjam el, legyed tele a szíved a szabadulás örömével. A megszaggatott ruhádon bizony áramoljon kifelé a szabadulásnak a fénye, Jézus Krisztus fénye. Aztán másodszor legyen tele a te szád Isten dicsőítésével, dicséretével, ahogy a miénk is minden reggel, minden délben, minden este ott volt. És olyan jó, hogy erre tanítottak minket, hogy tanuljuk meg, és ne felejtsük el dicsőíteni Istent. És végül pedig legyen tele a te kezed az ő dicsőségére, mások üdvösségére való szolgálattal. A kezed szolgáljon, a szíved cselekedjen, a lelked indítson, melyet Isten vezényel. Legyen bennetek igazi, mély öröm, kifogyhatatlan hálaadás, és a misszióhoz való bölcs buzgalom és buzgóság. Ámen. Válaszoljunk így pedig énekkel az elhangzott üzenetre a 105-ös számú ének első versét énekeljük. 105. számú dicséretünk első verse a következő: adjatok hálát az Istennek. Fennállva válaszoljunk. Fohászkodjunk a Zsoltáros szavaival, ki így fordul az ő Istenéhez. Dicsérjétek az Urat, Úrnak szolgái, dicsérjétek az Úr nevét, mert legyen áldott az ő neve most és mindörökké. Napkelettől napnyugatig tartson az, magasan fölötte van az Úr minden népnek, és az ő dicsősége fölötte van az egeknek. Mert ki hasonlítható a mi Istenünkhöz, az Úrhoz, aki a magasban lakik, és a mélyben néz, az égre is, és a földre is. Ő kegyelmes, fölemeli a porból a nincstelent, és kiemeli a szemétből a szegényt. Az előkelő közé ülteti, népe előkelői közé ülteti ezeket. Megengedi, hogy a meddő úgy lakjék a házban, mint fiaknak boldog édesanyja. És így dicsérjétek az Urat, mert boldog az az ember, aki féli az Urat. Sok örömöt talál ő parancsolataiban, mert az ő utódja, fia és leánya hős lesz a földön, a becsületesek nemzedéke pedig áldott lesz. Vagyon és gazdagság lesz az ő házában, igazsága pedig örökre megmarad. Világosság ragyog a sötétben a becsületesekre attól, aki kegyelmes, irgalmas és igaz Isten. Köszönjük, Atyánk, hogy a Zsoltáros szavaival tanítottál minket hálát adni, imádkozni, örülni és misszióba menni. Köszönjük neked, Urunk, hogy egy közösséget, gyülekezetet itt Pomázon és Csobánkán, családokkal, gyermekekkel, fiatalokkal, idősekkel, betegekkel, gyászolókkal mind a tenyeredben tartod és megőrzöd. Így kérünk, Atyánk, jelenlétedet országunkra, egyházunkra, te népedre. Hallgass meg bennünket egy csendes imádságban. Áldott vagy te, örök Isten, hogy meghallgattad könyörgéseinket, és felelsz a mémáinkra. Kérünk, Urunk, Jézus nevében, hogy valóban a te fiad járjon közbeértünk, ezért fohászkodunk hozzád az ő általa tanított imádsággal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretnénk megköszönni az elmúlt heti munkát, segítséget, adományt valamennyi testvérünknek. Hirdetem a következő alkalmakat, amelyek még picit távol állnak tőlünk időben, de jó, ha megjegyezzük őket, illetve jó, ha nyomon követjük ezeket az alkalmakat. Szeptember 2-án 10 órától a reformáció 500. évfordulója alkalmából egyházmegyei hálaadó istentiszteletet tartunk, és családi napot Pócs megyeren. A református templomban és rendezvényközpontban lesznek az a programok, illetve az alkalmak, délelőtt úrvacsorás istentisztelet, délután fórum, előadások és imaösvény. Hadd jegyezzem meg itt zárójelben, hogy egyházmegyei meghívást, illetve felkérést kaptunk a pomázi ifi felől, és a megye felől az ifi felé, hogy rendezze be az egyházmegyei imaösvényt. Ez nagyon megtisztelő volt számunkra, úgyhogy ennek eleget is fogunk tenni, a lehető legevangélium-szerűen, inkább evangéliumosan fogjuk berendezni ezt a imaösvényt, tudván azt, hogy aki nem voltak jelen ezen az imaösvényen, vagy nem járták végig a gyülekezetből ezt a gyülekezeti reformációs napunkon, május 1-én, azoknak most lesz alkalmuk ezt megtenni, hiszen telepítjük ezt az imaösvényt. Pócs megyere. Majd koncert, játszóház és ifjúsági programok is várnak mindnyájunkat. Gyermekprogramok is, fiataloknak is, idősebbeknek is, valamennyi korosztálynak. Október 15-én gyülekezetünkben pedig presbiter és gondnok választás lesz. A jelölő és a választási bizottság megkezdte így a munkáját, ezért kérjük testvéreinket, hogy javaslataikkal, bizalommal keressék a bizottság tagjait. Pomázon névvel és aláírással ellátott írásbeli javaslattal is élhetnek a testvérek. A templomban található jelölő lapokat augusztus 20-áig helyezhetjük el a kijáratnál lévő dobozban. Ehhez kapcsolódva pedig felkérném nagy szeretettel Herpai Dóra testvérünket, hogy tartsa meg ezt a rövid, úgymond, beszámolót arról, hogy mi is ez valójában.
A Pomázi Gyülekezet Választási Bizottsága nevében szeretném arról tájékoztatni a kedves testvéreket, hogy ahogyan az előbb elhangzott, megkezdtük az előkészítő munkát, és néhány mondatban a következő hónapok menetrendjét jó, hogyha valamennyien ismerjük. Most augusztus 20-áig a presbiter és gondnok jelöltek ajánlásának a folyamata történik, tehát most van az az időszak, augusztus 20-ával bezárólag, amikor minden gyülekezeti tag ajánlhat presbiter jelölt és gondnok jelöltnek szintén gyülekezeti tagot. Az ajánlás a korábbi időkben szóban történt, erre most is van lehetőség. Tehát mindazokat, akiket a kedves testvérek alkalmasnak gondolnak a jelöltségre, szóban is ajánlhatják, akár Esperes úrnak, akár a választási bizottság többi tagjának, de idén a korábbi időszaktól eltérően írásbeli ajánlásra is van lehetőség. Ezeknek az ajánló szelvényeit megtalálják a padokon, és a kijáratnál is lesz. Sajnos az első példányok ilyen hangyabetűkkel nyomtattuk ki, úgyhogy a következő vasárnap már jobban olvasható ajánlószelvények is lesznek a padokon. Fontos, hogyha írásban teszik meg a testvérek az ajánlást, akkor a saját nevüket is szerepeltessék az ajánlószelvényen, a gondnokjelölt és a presbiterjelöltek nevét, és hogyha segítik azzal a közös gondolkodást, hogy azt is leírják, vagy megfogalmazzák, hogy önök szerint mik az alkalmas presbiter vagy gondnok legjellemzőbb és legfontosabb tulajdonságai, van lehetőség arra, hogy ez is a papírra kerüljön. A munka további része az úgy zajlik, hogy augusztus 20-án az ünnepi istentiszteletet követően lezárul a jelölt ajánlás folyamata, utána a választási bizottság feladata lesz az, hogy mindazokat, akiket a kedves testvérek ajánlanak, meg kell vizsgálni, hogy a választási törvényben előírt feltételeknek megfelelnek-e. Ezeket most nem sorolom fel, de a választási törvény ide vonatkozó egyik példánya ki lesz függesztve, és meg lehet tekinteni, illetve személyesen is szívesen elmondjuk ezeket. És szeptember 15-éig a bizottság feladata összeállítani egy jelölt listát, ahol azoknak a neve szerepel, akik már nem csak ajánlottak, hanem valóban presbiter, illetve gondnok jelölté váltak, és ők szerepelnek majd a presbitérium elé terjesztjük, és a presbitérium jóváhagyása után ők szerepelnek majd a választáson jelöltként. Annyit szeretnék még elmondani, hogy hát ha nincs mindenki a számokkal vagy az arányokkal tisztában, hogy a pomázi gyülekezetünkben 16 fős a presbitérium, és 4 pótpresbiter tag megválasztására van lehetőség, tehát igen sok jelölt név is szerepelhet ezen a papíron, és gondnoknak pedig a presbiterek, a megválasztott presbiterek közül választhatunk majd valakit, aki a társegyházközségünk főgondnoka is lesz. Úgyhogy itt a sok információ között most a legfontosabb, hogy augusztus 20-áig szóban vagy írásban tehetjük meg ajánlásunkat. Köszönöm szépen!
Nagyon szépen köszönjük ezt a tájékoztatást. Hirdetem a testvéreknek, hogy harang szólt 2017. július 28-án Tatai Ferencné halálának 15. évfordulóján emlékezett fia, családja, leánya és családja. Hirdetem a táboroknak a lehetőségét is. Napközis gyermektáborunk augusztus 15-től 18-áig lesz megtartva itt Pomázon. A gyermektáborban pedig óvodás kortól a 7. osztály befejezett gyerekekig mindenkit szeretettel várunk. A tábornak a költsége egy gyermek esetén 6, két gyermek esetén 10, három gyermek esetén 14.000 forint, mely tartalmaz minden költséget. 10 órait, ebédet, uzsonnát, utazást, belépőket, foglalkozások költségeit. A részvételi díj pedig folyamatosan a szervezőknél, a lelkiszivatalban fizethető, legkésőbb augusztus 1-ig, azaz nem sokáig. A hétre pedig 49 gyermek jelentkezett eddig, nagyon szép ez a szám. Köszönettel fogadjuk így a testvéreknek a személyes segítségüket, felajánlásukat előre is. Hirdetem az ifjúsági csendes hétvégét is, mely augusztus utolsó hétvégén, augusztus 25-e és 27-e között kerül megrendezésre, Tahi Sionhegyi konferencia központban. Részletes információkat pedig tőlem lehet kérni. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 6 órától este, 6 órától imaóra lesz Pomázon, kedden este 6 órától biblióra Csobánkán, Pomázon pedig kékkereszt alkalom ugyancsak 6 órától, 6 óra 30 perctől pedig bibliaolvasókör Pomázon. Szerdán 6 órától biblióra Pomázon, csütörtökön imaóra Csobánkán 6 órától, és pénteken visszatérünk az ifjúsági órákra is, 7 órától fogunk kezdeni. Egy filmvetítéssel. Szent Háromság utáni 8. vasárnap pedig 9 órától lesz istentisztelet Csobánkán, jövő vasárnap is 10 óra 30-kor pedig istentisztelet lesz Pomázon. A temetői tájékoztatót a testvérek ismerhetik, Esperes úr már hirdethette ezt, illetve tájékozódhatunk, kérdezhetünk róla lelkész hivatalban is. Bárkinek bármilyen kérdése van, szívesen állunk rendelkezésre testvéreknek, hogy miről is szól a temetőnknek az új rendje, és illetve rendelkezései mit tartalmaznak. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét, tudván, hogy az Úr szereti és megáldja a jókedvű adakozókat, így legyen a mi Urunk gyülekezetünk őriző pásztora. Végezetül pedig a hirdetések keretein belül még kettő éneket elénekelnénk az ifjúsággal, a testvéreknek, melyet hoztunk Debrecenből, fogadják szeretettel záró ének előtt.
Nem szűrök én elni jóság.
Áldásvétel előtt megkérjük a testvéreket, hogy énekeljünk. Így pedig a 397-es számú ének negyedik versét énekeljük el együtt közösen. 397-es számú ének negyedik verse: küldj fiaidból, akik nem hiába. Jöjjetek, fogadjuk az Úr áldását. Viszont új parancsolatot írok nektek, azt, ami igaz ő benne, és ti bennetek, hogy múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. Mert a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Amen. Nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük.
Oh.
felejtsem röviden megköszönni mindazoknak, akik segítettek nekünk eljutni Debrecenbe a református ifjúsági találkozóra, elsősorban az Úristennek. Másodszorban pedig a gyülekezetnek, presbitériumának, és mindazoknak, akik bennünket támogattak ebben. És szeretném megköszönni azt is, hogy szabadságom ideje alatt pedig Cseri Anna, illetve Andrásunk segített nekünk ebben, hiszen a szervezést azt valóban időben el kellett kezdeni, és köszönöm Dórinak is a beszámolóját. Hálás vagyok Istennek, értetek. Köszönöm szépen. Áldás, békesség, Isten áldjon mindnyájunkat.